Dicsőítessék a Jézus Krisztus, Puskás Antal vagyok. Üdvözlöm a kedves hallgatókat a mai hittanórán. A mai napon szűzanyáról szeretném folytatni a katekézist, ahogy már az elmúlt alkalmakkor, egy-két hónapja ezt el is kezdtük. Ma a szűzanyának arról a szerepéről szeretnék beszélni, amelyben ő, mint a gonosz elleni harcos lép fel, idézőjelben, természetesen fiával együtt az ő megváltásának az erejében, ahogy a gonoszszal küzd. Erről a szerepéről tehát lesz szó a mai hittanórán. Előtte viszont engedjék meg a kedves hallgatók, hogy mivel a költészet napja van, itt a hittanóra elején is szerepeljen egy istenes vers, mégpedig egy pálos költőtől, aki a 16. században élt. Csanádi Albertnek hívják, és az ő verse, himnusza tulajdonképpen a Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére írt himnusz, amit a Tantum Ergo jól ismert dallamára írt meg latinul. Ennek a magyar változatából fogok néhány versszakot felolvasni. Az egész vers azzal kezdődik, hogy az angyal megérkezik Máriához, köszönti őt, és a szűz elfogadja Istentől ezt a csodálatos ajánlatot, hogy Isten anyja lehet. Az 5. versszaktól tehát így hangzik: Nagy lesz ő, s a magasságos gyermekének hívatik, Istentől majd Dávid atyánk trónja néki adatik, s Jákob népén, nemzetségén örökké uralkodik. S miként lesz az, kérdi a szűz, mert férfit nem ismerek, az angyaltól víg jóslattal hangzik rá a felelet, Isten szülsz majd, de megtartod a szüzesség jeleket. Mert a mennyek országából a Szentlélek száll le rád, akitől a szűzi méhed megfoganja a fiát, atyának kimondhatja majd magasságnak az urát. S hogy ne kétkedj ím rokonod, a meddős élemedett, Erzsébet is 6 hónapja hord méhében gyermeket, mert az úr, amit kimondott, lehetetlen nem lehet. Legyen nekem igéd szerint, mondja szűz az angyalnak, engedelmes lánya vagyok a felséges parancsnak, s méhes üzen helyet adott az isteni magzatnak. Ez volt tehát Csanádi Albert himnusz részlete a boldogságos szűz Máriáról, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére. Most pedig rátérve a hittanóránk anyagára, azzal kezdeném, hogy Mária a Szentírás első könyvétől az utolsóig, a Teremtés könyvétől a Jelenések könyvéig mindig a megváltó fiúhoz, Isten fiához kötődik, a mennyei atya terve szerint. Ő egy elválaszthatatlan egységben együtt munkálkodik vele az emberek kimentésén a gonosz léleknek, a sátánnak a hatalmából. Az ősbűn elkövetése után Isten a sátánt jelképező kígyóhoz fordul. Megátkozza és egy ígéretet fogalmaz meg. Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja fejedet, te meg a sarkát veszed célba. Az elégtételvétel meghirdetéséről van itt szó. A teremtés kezdetén úgy tűnik, a sátán kerekedett felül, de jön majd egy ember, aki asszonytól születik, és széttiporja a fejét. Így az asszony nemzetsége révén maga Isten fog diadalt aratni. Ez az asszony Mária, akitől Jézus Krisztus született, és aki áldozatával egyszer s mindenkorra legyőzte az ősi kísértőt. Bizonyára látták már a kedves hallgatók, hogy templomokban a szűzanyát gyakran ábrázolja képen vagy szobor formájában úgy, hogy a lába alatt egy földgömb van, és a földgömb körül pedig egy kígyó tekered. Ennek a kígyónak a fejére lép rá a szűzanya. Ez jelenti a gonosz lélek legyőzését a szűzanya által. Tulajdonképpen ez a kép a Szentírásból, a Jelenések könyvéből van. Láttam egy asszonyt, aki napba öltözött, lába alatt a hold, és a hold, ami a sötétség fejedelmét jelenti, a Jelenések könyvében ugyancsak azt jelképezi, amit a Teremtés könyvében, az ígéret, hogy egy asszony eltapossa a kígyó fejét. Ezért tehát látjuk, hogy a Szentírásnak az elejétől a végéig megjelenik az asszony együtt a Krisztussal, a fiúval, hogy így ketten győzzék le a gonoszt, aki a világba beszabadult, félrevezetve az embert. A Szentírás feltárja előttünk, hogy Jézus Krisztus az egyetlen megváltó, az egyetlen közvetítő az Atya felé. Egyedül ő képes az emberiséget a sátán hatalmából kimenteni és megszabadítani. A sátán elleni harcát azonban nem egyedül, hanem Máriával, a jó angyalokkal és a szentekkel együtt vívja. Itt szeretném megjegyezni azt, amit a múltkori hittanórában nem fért be, de az egyik kedves hallgatónak a telefon hívására, mint egy válaszként, amit mindenki, amit talán mindenki számára egy hasznos információ, vagy kiegészítés az elmúlt tanórához. Szóval, hogyan lehet az, így hangzott a múltkori kérdés, hogy Máriát nehezen fogadják el, például a protestánsok részéről, és nincs ott a tiszteletükben. Válaszként erre azt kell mondani, hogy ez így teljesen nem igaz, hiszen bizonyos protestáns felekezetek igenis tisztelik a szűzanyát, de jól kell érteni, hogy mit is látnak, mit is értenek a katolikusok a szűzanya tiszteletén. Hogyan lehet neki szerepe Krisztus mellett? Legfőképpen ez a kérdés, és a mai ember, ez pedig független a felekezettől, úgy tűnik, az olyan fajta egyszerűség felé halad, amelyben szeretné kiszorítani az összes járulékos elemét a vallásnak, és a lényegre szeretne koncentrálni. Így történhet meg, hogy a mai embernek a fejében nehezen egyeztethető össze, hogy van egyszer Krisztus, aki a mindenség megváltója, és egyedül váltja meg a világot, akkor hogyan lehet mellette más valaki is, aki részt vesz ebben a megváltásban? A kérdés elvileg jogos, de erre a választ árnyaltan kell nézni. Tudnélik, Isten a legjobb, legtökéletesebb pedagógus. Amikor ő a világot megszabadítja a gonosztól, és el akarja vezetni a teljes szabadság felé, akkor úgy cselekszik, hogy ebben a munkában, ebben a műben részt ad azoknak, akik hisznek benne, akik fiának a testéhez kapcsolódnak. Ezek vagyunk mi, az ő egyháza. A szentek, akik már üdvözöltek, akik a tisztító tűzben vannak, illetve mi, akik itt a földön vagyunk, zarándoklunk még. Mindnyájan részt veszünk ebben a nagy műben, a világ megszabadításában a gonosztól. Krisztus mindannyiunknak helyet és szerepet ad ebben, mert melyik anya az, szoktam mondani, amelyik a saját gyerekének a még 18 éves korában is beköti a fűzőjét, illetve maga öltözteti. Sokkal nagyobb dicsőség egy szülőnek az, hogyha a gyermeke megtanulja ezt, és önállóan tud cselekedni. Ugyanígy Isten, mint nagyon jó pedagógus, felnevel minket az érett hitre, és ebben olyan kegyelmekkel lát el minket, hogy mi magunk is az ő erejében részt kapunk a harcban, ami folyik egészen a történelem végéig. Mindazonáltal Isten anyjának sajátos és különleges szerepe van ebben a harcban, éppen anyaságából kifolyólag. Egyetlen más teremtményhez sem fogható módon működik együtt megváltó fiával az emberiség megváltásának művén. A keresztény ember közreműködése a megváltás eseménye után történik. Tehát miután Krisztus meghalt és föltámadt, és akik hittek benne, megkapják a Szent Lelket, és utána kapcsolódnak bele ebbe a nagy műbe. Mária közreműködése azonban a megváltás eseményének bekövetkezésekor ment végbe. Vagyis éppen amikor Krisztus itt élt a Földön. Hiszen az ő szabad beleegyezésére volt szükség, hogy ez megvalósulhasson. Jézus a megváltás kegyelmét, megváltás ajándékát, mint egy gyümölcsét, Máriának ajándékozza, megelőlegezve ezt. Ha Mária nem adta volna szabad beleegyezését az Isten fia megtestesülésébe, akkor ő nem ölthetett volna testet, hogy azt a kereszten felajánlhassa áldozatul. Jézus feláldozásához adott beleegyezése is nem egy passzív elfogadás, hanem hiteles, szeretet aktus. Tehát amikor Mária ott áll a kereszt alatt, akkor nem egyszerűen csak elviseli és elszenvedi azt, ami történik, hanem ez egy hiteles, szeretet aktus. Tehát pozitív módon, tudatosan és akarattal ajánlja fel saját fiát áldozatul az emberiség bűneiért. Mint ahogy annak idején, gyermekkorában Mária felajánlotta Jézust a templomban, most nem megismétli, hanem megerősíti ezt. Vagy megint csak, amikor az angyali üdvözletkor megadta a beleegyezését, abban, hogy Isten terve teljesedjen be ő benne, most a kereszt alatt ezt megerősíti. Mária tudta, hogy mit tesz, amikor a kereszt alatt fiát felajánlotta az Istennek. Tudta, hogy erre szükség van, és folytatja is mindvégig ezt a tevékenységét. A kereszt lábainál Mária mélységesen együtt szenvedett egyszülöttjével, és lelkében anyai szeretettel társult az áldozatához. Jézus szenvedésével és halálával áldozta fel magát, Mária pedig az ő részvételével, akinek szívét átjárta mindaz a fájdalom, ami Jézus testében és lelkében elszenvedett. És ezzel a győzelemmel megpecsételődött a gonosz veresége. Itt romboltatott le a sátán hatalma, amikor Jézus és Mária együtt, teljesen egyesülve felajánlották az ő áldozatát. A gonosz ugyan továbbra is tevékenyen működik a világban, és bizonyos történelmi korszakokban nagyon is hevesen és látványosan, ezek után mégsem legyőzhetetlen. A megváltás kegyelme ugyanis, amely Mária és Jézus Krisztus Kálvária hegyi legfőbb áldozatából fakad, képessé tesz minket abban a mértékben, amennyiben befogadjuk, képessé tesz minket az ördög műveinek lerombolására. Tehát mi mindnyájan, akik ma élünk, abból az ajándékból élünk, amit Krisztus és Mária felajánlottak a Kálvária hegyén. Ennek az áldozatnak a kegyelme kiáradt a világra, és akik ezt befogadjuk, képesek vagyunk legyőzni a gonoszt. Először is önmagunkban, utána pedig tudunk segíteni azoknak, akik az ő fogságában szenvednek. Sokan a tapasztalataim szerint abban a tévhitben élnek, amit a gonosz már elhitetett velük, hogy nincsen szabadulás, például a rossz szokásokból, nincs szabadulás függőségekből. Gyakorlatilag arról van szó, hogy kialakult az emberekben, ezekben az emberekben egy olyan tudat, hogy a függőség maga erősebb náluk. A kísértés hatalma erősebb náluk. Ezt a gonosz elhitette velük. És pontosan ez a félelem és ez a alárendeltség a saját félelmeiknek, ez nyitja meg a gonosz számára az ajtót, hogy tevékenyen rombolhassa tovább az életüket. Ahogy már is mondtam is, Krisztus áldozatának erejéből, amiben Mária is részt vett, olyan hatalmat kapunk, és olyan szabadságot kapunk, amelynek erejében elutasíthatjuk magunktól a gonoszt, és neki kötelessége engedelmeskedni. Nagyon sokat jelent ebből a szempontból számunkra a szűzanyának való felajánlottság, illetve az ő közbenjárásához való bizalomteljes folyamodás. Ő egyetlen emberi vagy angyali lényhez sem fogható módon ellentmondást nem tűrve ellenáll az ördögi támadásoknak, és semlegesíti azokat. Éppen azért, mivel ő kibékíthetetlen ellensége a gonosznak, és semmiképpen az nem tud erőt venni rajta, hiszen ő maga a szeplőtelen fogantatás. Kedves testvérek, rövidesen visszatérünk a hittanóránkhoz, ezeknek az eddig elhangzott gondolatoknak átelmélkedésére legyen egy pár perc idő, és egy klasszikus darabot hallgassunk meg. Hallgatók, önök a Mária Rádió hittanóráját hallgatják. Rövidesen, 5 perc múlva lehetőség lesz az önök hívásainak fogadására is, és várjuk a kérdéseiket ezzel a témával, a Mária tisztelettel kapcsolatban. Kérem, hogy röviden fogalmazzák meg a kérdéseiket. A Szentírásban, a Teremtés könyvében azt olvassuk, hogy ellenkezést vet Isten a kígyó és az asszony közé. Isten itt feltárja, hogy az asszony, akinek a fia legyőzi a sátánt, vele együtt ellenlábasa az ördögök fejedelmének és a démoni világnak. Tehát itt látjuk már a Teremtés könyvében, hogy Krisztus nem egyedül, hanem az asszonnyal együtt győzi le ezt a sötétséget, illetve a sötétség fejedelmét. Az asszony, aki bár előbb engedett a kígyó kísértésének, tudnélik Éva, később az isteni tervnek köszönhetően mégis Isten első szövetségese lesz. Éva a kígyóval szövetkezett, hogy az embert bűnre ragadtassa. Isten azonban megfordítja a helyzetet, és előre meghirdeti, hogy az asszonyt a kígyó ellenségévé teszi meg. Ki ez az asszony? A szentírási szöveg itt nem említi személyesen a nevét, de egy új asszony elővetelét sejteti, akinek Isten rendeléséből Éva bukását kell helyrehoznia. Ő valóban arra hivatott, hogy helyreállítsa az asszony szerepét és méltóságát. Hozzájáruljon az emberiség sorsának megváltoztatásához. Az új szövetség és az egyház hagyományának fényében tudjuk, hogy ennek az úgynevezett proto-evangéliumnak, vagyis az első evangéliumnak, ami a Teremtés könyvében hangzik el, a meghirdetett új asszonya, ez a Mária, és nemzetségében ráismerünk a fiúra, Jézusra, aki a húsvét titkában diadalmaskodik a sátán hatalma fölött. Az is megfigyelhető, hogy a Teremtés könyvében meghirdetett ellenségeskedés, amit Isten kelt a sátán és az asszony között, Máriában kétféleképpen valósul meg. Először is úgy, hogy Isten tökéletes szövetségese és az ördög ellensége a szeplőtelen fogantatása következtében. Másrészt úgy, hogy a fiúval, Krisztussal együtt az ő művének társaként része a gonoszság szelleme elleni harcnak. Az egyház ezt a teológiában két címmel, a Máriát illető címmel fogalmazza meg. Az egyik a szeplőtelen fogantatás, a másik pedig a társ megváltó cím. Kifejezetten olyan Isten által felállított engedelm ellenségeskedésről van szó a gonosz és Mária között, ami sajátos jelentőséget mutat, ahhoz ugyanis, hogy kibékíthetetlen ellensége legyen a kígyónak és nemzetségének, a bűnnek nem lehetett Mária fölött semmilyen hatalma. Ezt már 12. Pius pápa mondja 1953-ban a szeplőtelen fogantatás dogmájának 100 éves évfordulóján. Idézem tőle tovább: ha egy adott pillanatban a legboldogságosabb szűz nem birtokolta volna az isteni kegyelmet, mert fogantatásában az eredeti bűn esetlegesen foltot ejtett volna rajta, akkor inkább alárendeltség, és nem az örök ellenségeskedés állt volna fenn Mária és kígyó között. Tehát ennek a tanításnak a lényege, hogy Mária soha egy pillanatra sem volt alávetve a gonoszságnak és a sátán hatalmának, ő örök ellensége. Az asszony és az ördög közötti Isten által elrendelt kibékíthetetlen ellenségeskedésnek az a szükségszerű feltétele, hogy Mária szeplőtelenül fogantasson. A bűntől teljesen mentes legyen léte első pillanatától. Így lehető részese és vezetője csak ennek a harcnak. A fiú tehát előre részesítette őt abban a tisztaságban, ami miatt hatalma van, hogy ellenállhasson az ördögnek, és így a szeplőtelen fogantatás titkában a legjelentősebb hatását mutatta meg Krisztus az ő megváltásának. Ahogy ígértem, kedves hallgatók, várom a hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Az üdvtörténetnek tehát három nagy főszereplője van. A megváltó Krisztus, Mária, Krisztus közreműködő társa, és a gonosz lélek az ő ellenlábasuk. Ez utóbbit a Biblia, ahogyan ismételten rámutattunk, a kígyó képében ábrázolja. Az emberiség története folyamán azonban az emberek körében végzett egyre gonoszabb működésének következtében vörös és vérengző sárkányként is megjelenítették, hogy jobban kihangsúlyozzák vadságát és határtalan kegyetlenségét. Ezért a Jelenések könyvében már így jelenik meg, a napba öltözött asszonnyal szemben egy vörös sárkányként. A Szentírás magyarázók ebben az asszonyban egyaránt vélik felfedezni a zsidó népet, az egyházat és Máriát. Túlnyomó részt azonban ez utóbbi jelentés játszik döntő szerepet, hiszen az asszony fia nem más, mint Jézus. Mária anyaságából adódóan az asszony áldott állapotban van a Jelenések könyvében. Kiáltozik és vajudik szülési fájdalmában. Vajon mit jelent ez? Ez az egyháznak a vajudását jelenti, amikor az ő fiai születnek meg. A fájdalmai jelentik az egyháznak a szenvedéseit, az üldözését, amely mint egy szülési fájdalma a hit terjedésének. A napba öltözött asszony pedig azt jelképezi, hogy fiának kegyelmében, megváltásában mintegy fürödik, és ebben teljesen védve van a gonoszságtól. Ő az a központ, ahonnan ered minden megújulása az egyháznak. A napba öltözött asszony az egyház szentségének megjelenítése, amely a neki ajándékozott egyedülálló kegyelemnek köszönhetően a Szent Szűzben valósul meg teljesen. Kedves hallgatók, ez tehát a szűzanya harcáról és a mi részvételünkről szóló tanítás, amit persze lehetne még bővebben fejtegetni, lehetne még részletesebben is megnézni. Egyelőre azonban legyen elég ennyi. A következő alkalommal pedig folytatjuk majd ugyanezt. Megnézzük, hogy hogyan is jelenik meg a mindennapokban az a harc a gonosszal Mária részéről, és hogyan kapcsolódhatunk bele ebben mi is, úgyhogy valójában hatékony legyen ez a harc. Van még néhány perc hátra a hittanórából, illetve a mai műsorunkból. Addig is még hallgassunk zenét az elhangzottakon való elmélkedés miatt.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.